pedig Szőke Attila vagyok, a házassági és családsegítő szolgálatnál külső munkatársként dolgozom lelkész a végzettségem. Ez a házassági és családsegítő szolgálat a Református Egyház zsinata alá tartozik, és elsősorban házassági problémákkal, családi konfliktusokkal, de egyéni életvezetési krízisekkel is foglalkozunk. A fő munkatársak Etelka, Dányi Zoltán, aki az előző alkalmat tartotta, illetve Tarkami Zsolt, a misszió vezető. Így négyen lelkipásztorok vagyunk, de vannak még más külsős munkatársak is, akik segítik a misszió munkáját. Azt gondoltam, hogy keve, akkor üzletemberek lesznek itt túlnyomó többségben, és örülök neki, hogy más munkaterületekről is vagytok. Ha lehetne valami kapcsolódást említeni a pénzügyi vonalhoz, annak idején én is külkereskedelmi üzletkötőként érettségiztem, de most nem fogok itt bilaterális clearingről és hangos paritásról beszélni, mert ezeket már régen elfelejtettem. Rövid ideig a spedícióban is dolgoztam, Kelet-Európa felé irányítottuk a kamionokat. Ez egy néhány hónapos időszak volt, ami után a teológiára jelentkeztem. Most pedig a Semmelweis Egyetemnek van egy lelkigondozói továbbképző hozgatóhelyes képzés, ez egy ökumenikus képzés, és itt veszünk részt feleségemmel ebben a továbbképzésben, hogy inkább a lelkészi munkában is itt a családsegítő szolgálatnál is minél nagyobb felkészültséggel tudjunk lelkigondozóként működni, és az embereknek az élet problémáiban segítségül lenni. Ez az előadás sorozat, amire felkérést kaptunk a szolgálatban, 5 pontból áll, és a témáit ti állítottátok össze. Ezért felolvasnám most azt, hogy mi lenne a mai napra szóló téma elképzelés. 3 pontot említek. Önmagunk felvállalása. Nem mutatom meg magam neked, mert hiszem, hogy akkor is szeretnél, ha a valódi énemet megismernéd. Mert nem hiszem, hogy akkor is szeretnél, ha a valódi énemet megismernéd. A második pont, és ezt szeretném kiemelni, ezen szeretnék majd elindulni, az ideális női és férfi kép. Hát a mai társadalomban hogyan változott meg, és talán miért, hogyan viszonyuljunk a szerepek felborulásának, a határok elmosódásához, hogyan viszonyuljunk például Sharon Stone, Angelina Jolie, vagy Brad Pitt, Richard Gere, ilyen neveket említettek. Befolyással van-e ránk a világ által elfogadott és egyben felmutatott ideálok, ami döntéseinkben, ami életünkre hogyan hat ez ki. És a harmadik, ami szintén úgy éreztem, hogy ehhez a felvezetéshez később kapcsolódik, majd élet vagyok-e egy párkapcsolatra. Most tehát ez a 3 kérdés, amelynek nyomán elindulok ma, és próbálom a rajzink ellenére koncentrálni. Hát úgyis lehet-e hallani, mert ez nem egy mikrofon, hanem egy felvevő, de majd akkor hangosabban beszélek. Hogyan hatnak ránk a mai kor nemi szerepei, a férfi és a női ideálok? Milyen meghatározottságúak a mi életünkben? Azt szoktuk mondani, hogy a női és a férfi identitás két meghatározó módon alakul ki. Az egyik meghatározottság a biológiai, a másik pedig a pszichológiai, egyfajta szocializáció, a környezet szerepe, a család szerepe a nemi identitás kialakulásában. A biológiai, a genetikai háttér érthető, már az anyamében is, ahogy alakulnak a kromoszómák a beágyazódás után, nagyon fontos, hogy megfelelő hormonokat kap-e az adott kis csecsemő magzat. Annak függvénye az, hogy hogyan fog tudni az agya kialakulni, lesz-e elég genetikai háttere ahhoz, hogy férfi vagy nő legyen, vagy valamiféle torzulás már itt is megfogható. Erről később kívánok beszélni. Ami sokkal izgalmasabb dolog, és a társadalmi helyzethez jobban kötődik, ez a szocializáció, vagyis az, hogy a környezetünkben, a körülöttünk lévő világban milyen normák hatnak, és ezek hogyan változtak az elmúlt évben. Mert ezek a kulturális normák azok, amelyek előírják a viselkedés szabályait. Előírják azt, hogy hogy nézzünk ki, milyen legyen a hajviseletünk, hogyan kommunikálhatunk nők, két vagy férfiaként idegenekkel, hogyan vehetjük fel a kapcsolatot. Ezeknek a különböző szabályozásai, akár csak egy szubkultúrára, de egy tágabb közösségre is meghatározóak, irányadóak számunkra. Pedig érdekes, hogy amikor a kisgyerekeket kék, a lányokat pedig rózsaszín ruhába öltöztetjük, és tudjuk, hogy a nemüket, ezekhez miekkel másképpen kommunikálunk szülőként hozzájuk. A kisfiút leszobáljuk egy határozottabb életvitelre nevelni, ha elesik, akkor lekoroljuk a nadrágját, és azt mondjuk, hogy katona dolog, elmúlik, gyerünk, szalad tovább. Ha a kislány esik el, és elhozolja a lábát, akkor az egész család összeszalad, micsoda nagy baj történt, még hogyha könnyek jönnek, és akkor is vigasztaljuk. Tehát egy szülői, egy közvetlen környezeti nyomással levéreljük, terelgetjük őket afelé, hogy ilyen az ideális férfi, és ilyen lesz majd egy felnőtt férfi, egy felnőtt nő. Margaret Mead, aki elég meghatározó kutató ezen a területen, mármint a nemi identitások szociológiai szűkését illetően, ő elment Pápua Új-Guineára és Hannibal törzseket kutatott, mert nagyon érdekes volt ott a nemi szerepeknek a kialakulása. Ugyanis egy fordított, egy csere figyelhető meg. Ezeknél a törzseknél a férfiak veszik föl a hagyományos, a klasszikus női szerepeket, ők nevelik a gyermekeket, babuszgatják őket, otthon tartóztatnak, vigyáznak a házra, míg a nők elmennek élelmet beszerezni, vadászni. Ebből is érzékelhető, hogy bár hozunk egyfajta genetikai állományt, mégis a környezet egy nagy hatással lehet erre, és egészen más irányba befolyásolhatja ennek alakulását. Eszkimó törzseknél, ahol ugye madár óta tudjuk, hogy a fóka állomány nagyon sok mindent meghatároz, de nem csak a fóka állomány, hanem a gyerekeknek az adott populációban a nemi megoszlása is nagyon fontos és döntő lehet. Mert ugye a fókákból élünk, a vadászatból élünk, illetve ezek az eszkimó törzsek, és hogyha túl sok lány születik egy adott populáció belül, akkor bizony őket is be kell fogni, meg kell tanítani a vadászatra. Szép otthon maradnak, lányok elmennek fókák vadászni. Persze mindenhez a viselkedéshez, ami egy vadászathoz szükséges, egy sokkal határozottabb agresszív viselkedést alakítanak ki, és ezt a család szerkezetben is megfigyelhetjük. Tehát nem minden az, amit hozunk születésünkkor, nem a biológiai nemünk elsősorban a meghatározó, hanem az, hogy milyen környezetben nőttünk föl, milyen hatások értek bennünket. Ennek értelmében fontos tehát vizsgálat alá venni, hogy hogy állunk a klasszikus férfi és női szereppel, a klasszikus anya szereppel, a klasszikus patriarchális társadalommal, amely úgy tűnik, hogy már teljesen nyomást vesztette és más alakult ki az elmúlt időszakban. Kértem táblát, hogy írok egy-két dolgot, ami úgy legyen fönt, még se szálljon el, de nem olyan kultottan fontosak. Két adat rögtön az elején. Az egyik az, hogy a 19. és a 20. század, tehát 100 év leforgása alatt statisztikát mondok most, megfigyelték azt, hogy a 19. században a nők, miután megszülték az utolsó gyermeküket, még 23 évet éltek. Ugye ez a gyakori gyermekágyi halálozás, együtt meghal sokszor a gyermekkel az édesanyja is. 100 év alatt ez az arányszám pontosan a duplájára növekedett, tehát itt van adva a nőknek egy hatalmas idő, amikor már nem csak a gyereknevelésre kell foglalkozni, nem csak a gyerekek és a háztartás gondjaival kell videlődniük, itt kezdjenek ezzel az idővel. Ez az idő másképpen is kifejezhető, az anyaság és a hozzákötődő feladatok ellátása idejüknek 60%-át vette még el a 19. században élő nőknek, míg a 20. századra, most 7-4, ez az arány 2%-a csökkent, tehát a tizedére. Rengeteg sok a szabadidő, nagyon sok társadalmi feladatot lehet ellátni ebben az adódó időfeleslegben. És ebből adódik a nők dilemmája, országos dilemmája, nagyon sokféle területen kell helytállniuk. A munkahelyen, otthon a háztartásban, a gyerekeknek mint anya, a férjnek mint feleség, legyek mint közéleti szerető és jó munkaerő. Tehát mindezeket a szerepeket kiegyensúlyozni, bár idő adatik rá, mégis elég nehéz, azt gondolom. És ezt a dilemmát úgy oldják meg a nők, hogyha ezt, amit az előbb felolvastam, vagy elmondtam két területre csoportosítom, akkor ez a munka és a család. És azt figyelhetjük meg, hogy itt próbál egyensúlyozni a mai nő, és próbálja a helyes egyensúlyt meg tapasztalni, nem mond le egyikről sem, és ebben az ambivalenciában őrlődik. Miért alakult ez így? Tudjuk, a háború során férfiak elmentek, aztán nagyon sok mentek haza, a nőknek is itthon a házasságban dolgozni kellett, munkába fogták őket, és kialakult a népesség tekintetében is, túlsúly, sokkal több nő van ma, nem csak Magyarországon, hanem általában Európában és a világon is, mint férfi. Aztán a két nagyon jelentős feminista mozgalmat érdemes megemlíteni, az egyik ugye a századfordulón volt, már az 1900-as évek elejére gondolok, amikor a választói jogokért, az egyenjogúságért küzdöttek a nők. A másik nagyon fontos mozgalom az a 60-70-es évekre az általános szabadságnak a kirobbanásának az évei, ezek erre tehető. És ebben a dilemmában részt vett tehát a feminizmus is, és nyomást gyakorolt a nőkre, akik a munkaterületén megjelentek. Hiszen a férfiakkal kell versenyezni. Férfias vonásokat kell akkor társzölveniük. Azt látjuk, hogy igen, nem elég, hogyha feleség, hanem álljon úgy hely az üzleti életben is, mint egy férfi. Ha egyen jogúságot követel, akkor álljon úgy hely. Ebből nagyon sok elférfiasodó nőt ismerünk, a közéletből is azt gondolom, akik fölveszik ezt a versenyt. Magyarországon ráadásul még mindig a merev, most az üzleti életben a merev patriarchális struktúra, ami megfigyelhető. Tehát egy tekintélyelvű, ez mondjuk százalékosan a leggyakoribb, tehát van más vállalati elrendeződés is, de egy tekintélyelvű csúcsvezető van a cég élén, szigorú alá fölé rendeltségek vannak, és hogyha néha találkozhatunk ilyen női vezetőkkel is, vagy középvezetőkkel, érdekes, hogy ők nem a tekintélyelvűség, hanem az együttműködés, a demokratikusság, a közös döntéshozatalban érdekeltek. Mégis helyt kell állni. Ha hazánkban ez a felállás igaz még, akkor tegyük mellé a szocialista nőtípust, aki ugye teljesen nemtelen volt, egyfajta üzéria jellemezte ennek a korszaknak a szexualitáshoz való viszonyát, és a nőket is beállították a munkásmozgalom élén házat építeni, nehéz 5 kilós kalapácsokkal ábrázolják őket. Tehát ezzel próbálták ezzel fölemelni, ugye Marx és Engels gondolata jutnak eszünkbe, hogy egyenlő rangra hozni a nőket a férfiakkal. A magyar illat szokta általában összeállítani az 50 legsikeresebb üzletembernek a rangsorát, és elkészült ez a 2003-as rangsorra gondolok most az 50 legsikeresebb üzletasszonynak is az összeállítása is. Az az érdekes, hogyha ezt a kiadványt forgatjuk, akkor egy olyan kép alakul ki bennünk, hogy ezek a sikeres üzletasszonyok nem a karrierjükre büszkék, nem arra, hogy így hoztak létre, hanem amikor azt kérdezi tőlük a riporter, hogy hát mégis mi az, amit a legnagyobb érdemnek, a leginkább szívesebben fölvállalnak mások előtt, akkor azt mondják, hogy van családom, és jól főzök, és szeretek főzni. Hát ezeket a személyiség jegyeiket, tulajdonságaikat hangsúlyozzák. Annak ellenére, hogy ők az 50 legsikeresebb nőkötök vannak. Nyomás tehát, hogy a munkahelyen is lépést kell tartani, a karrier versenyben ott kell lenni, és nem szabad lemaradni, sőt, versengeni kell sokszor a férfiakkal. Statisztikák alapján általában a mai társadalomban az egyedülálló nők többsége az munkacentrikussá válik, és karrierorientáltá. Tehát akik egyedülállóak, és azok is maradnak, azok teljesen a munkájukba fordítják minden tudásukat, energiájukat, és hát nyilván egy munkahelyen egy ilyen törtető asszony, illetve pontosan nő, egy ilyen törtető nő megint csak egyfajta kisebb emlőségű érzést okozhat, és számomra egy ilyen stressz hatást eredményezhet, hogy nekem is mint nőnek, akinek van családja bár, de hogy fogom a munkahelyemet megőrizni, hogyha ez ott fúr engem, ahol tud, és neki végtelen a szabad ideje. Ezek is kecsesztetnek azzal a mai világban, hogy keresett gondot a családra, és hadd építsen én is föl a magam előrehaladását. Nem csak a feminizmus játszik bele ezt a dilemmába, munka és család, hanem bizonyos női szerepnek egy ilyen feloldódással, ugye jeleztem az elején, elbizonytalanodással is hat ránk. Képzeljük el a kislányt, aki látja édesapját az új barátnőjével. Az új barátnő fiatal, kínos, állandóan mosolyog, kecses, jó ruhákban jelenik meg, és látja ott az anyukát, aki mindig fáradt, egy kínos kardigánban vakargatja a lábos alján a piszkot, és akkor azt fogja magában gondolni, hogy milyen nővé szeretnék válni. Mert ez a két minta előtte van, valószínűleg az előbbit és nem az utóbbit fogja választani, hiszen az édesapa, ami neki olyan fontos, annak a szerelmét, a kegyét így lehet elnyerni. Tehát a férfiaknál ez az, ami meghatározó, ez az, ami döntő. És kialakul egy ilyen kép benne, ami másokkal is, más hatásokkal is társul. Gondoljunk arra, hogy hát még egy 10 évvel ezelőtt hangoztatták nagyon sokszor és jogosan, hogy milyen rossz képet alakít ki a gyerekekben a Barbie papa. Ami ugye csak azt hangsúlyozza, hogy gyönyörű, tökéletes nőnek él hosszú combokkal, semmiféle anyai vonás nincs ebben a játék figurában, állandóan öltöztetheten, szebb, visásabb ruhákban, és ez is ezt a nézetet támogatja, hogy a nőnél a külsődleges, a sikeresség, a jó megjelenés az, ami egyedül fontos. De hát ugyanezt a mintát a TV is rengetegszer hangsúlyozza, lehet itt a reklámokra gondolni, ahol ez döntően megjelenik. A kínai piacon láttam 8 éves kislányokra való tangabújit. Tehát, hogy szokja, mert hogy úgyis ebbe fog egész életébe járni. Tehát egy 8 éves gyereknél ezek nagyon súlyos tényezők. És ez a volt tegnap szerdán voltál Bibi Börklén, és azt mondta, hogy ott is, ahol ilyen babaruhákat adnak, olcsón ilyen használ dolgokat, és azt mondja, hogy olyan ruhákat látott ott is már megdöbbentően kis gyerekekre, hogy a válla kín van, ilyen kis szexi, akkor hátul találkánk, mindenhol csillog a ruha. Tehát ez már nagyon fiatal, nagyon túlságosan korai időszakra begyűrűzik ez a szemlélet. Nem fontos már az anyaiság, a feleség szerep, ne arra készüljünk, hanem arra, hogy ki lesz a szerep, és ezzel hogy tudunk majd megmérkezni más nőkkel. Sajnos azt kell mondani, hogy azok, akik egyedülállóak, és azt gondolják, hogy kövér vagyok, csúnya vagyok, mind ennek a rossz mintának a hatása alatt állnak, és egyfajta önbizalom hiány van bennük, mert hát mindenhol azt látom, minden csatornán az áll a felé, hogy milyen az ideális nő, én meg hiába mérem magamat, hiába járok a fitnessterembe, hiába fogyók, urázok, keservesen, sose leszek olyan, és emiatt nem találok magamnak társat. Ide köthető a fogyókuralás, tehát is. Hordozza azt a veszélyt, gondoljunk bele, hogy hány sportoló, vagy hány manöken, vagy filmcsillag a 40 éves kora után eltűnik. Ha hallani róluk, akkor éppen azt hallani, hogy összeomlott az életük, hogy lefelé szálló ágban van az életük, lelkileg is összeroppantak, mert teljesen a külsőre építettek. Az, hogy ki vagyok, az identitásomat a külső határozta meg, és annak a prezidítása. Belső tartalom nem volt, eljött az öregedés, kiöregedett a versenysportból, a kifutóból, és nem volt a külső mögött semmi. Nem csak a női szerepet, hanem a férfi szerepet is érték az elmúlt időben különböző behatások. Most erről néhány szót. A klasszikus férfi minta is eltűnt. Az, aki aktív, teljesítményorientált, a racionális férfi, aki mindig fegyelmezett, értékeket képvisel, önuralma van. A mai világban már nincsenek ilyen minták. Azt látjuk, hogy nagyon sok gyerek ugye minden második házasság válással végződik. A gyerekek hol maradnak az anyukánál? Milyen mintát kapnak, ha nincs apuka? Egyedül az anya mintáját, aki sokszor meg beleesik abba a dilemmába, hogy akkor apjuk helyett is apjuk vagyok, és aztán ilyen tulajdonképpen egyik szerepet se kapják meg tisztán. És a pedagógusi pályákon is rengeteg a nő, az egyszülős családokból hova kerülnek a gyerekek olyan iskolákba, ahol csak nők tanítják őket. Nincsenek egészséges, jó férfi minták ma a gyerekek előtt. Aki akiben lenne erkölcsi tartás, aki mértéktartó lenne határozott fellépéssel, és olyan megjelenéssel, amit az adott helyzet kíván. Most egy rövid történeti áttekintést szeretnék mindenhez adni, mert ez jól nyomon követhető az elmúlt 50 évben, hogy alakult ez ki. Gondoljunk először a beat korszakra, az 50-es, 60-as évekre, a Beatles hagyományokat fellugó új hullámára, amely megengedetté tette azt, hogy kezdjünk eltérni a klasszikus férfi szereptől. Ez a lázadó nemzedék, amely magával hozta a hippiket, a jampeteket, a pánkokat, akik levetették magukról ezt a fegyelmezett külsőt, levetették ezt a terhet, hogy őknek a társadalom terheit hordozzák, és általában is igaz volt ez, hogy minden norma ellen lázadtak. Ha minden norma ellen, akkor a férfi ideálok ellen is lázadtak. Látjuk a külsőjüket, mennyire szabad az öltözködés, például a hippiknél, milyen hosszú hajat növesztettek, ugye, addig ez a katonás rövid haj, kettő frizura volt divat, és akkor jó lányos frizurát eresztettek. Ez egy lázadás volt, amelyben például ott volt a tánc, a zene, amiben ezt a fegyelmezettséget oldották fel, és azt robbantották széllyel. De még mindig megvolt a kapcsolatokban a heteroszexualitás. Eljöttek azonban a 80-90-es évek, megjelent David Bowie, Paul George, vagy Michael Jackson, és kezdett be szürenkedni a kultúrában, azáltal az otthonainkban és az identitásunkban is, megjelent egy kicsit feminin jellegű férfi, aki feminin módon öltözködik. 1984-ben a világ legjobban öltözködő üzletasszonya egy férfi popénekes volt. Megindultak a meleg mozgalmak, a homoszexuális kultúra indult be ekkor. Gondoljunk ilyen hatalmas rendezvényekre, mint a Berlini Lázparét, vagy pedig a budapesti Budapest Parádét, amelynek ennek a szexuális kultúrának az ömlengésében hozza a homoszexualitás és a leszbikusságot is nagyon intenzíven. Még a Backstreet Boys jutott eszembe, ugye egy fiú csapat, akinek emlékszünk talán ezekre az arcokra, nincs, vagy öt fiú volt, nem is tudom. Kisfiús arcuk volt, könnyedek voltak, tehát nem ezt a régi férfi mintát hozták már. A Der Spiegel című újság tétett egy felmérést, végig tekintette a náluk megjelenő reklámokat. És megnézte, hogy milyen férfi mintát közölnek ezek a reklámok, és azt találta, hogy ezek a férfiak könnyedek, atlétikusak, magas, finom arcú, de egyáltalán nem férfias férfiak. Azt a mondatot szeretném most mondani, hogy nem arról van szó, hogy túlzásban találnák meg a férfias nőket, illetve a nőies férfiakat, hanem a férfiak férfiatlanok, és a nők pedig nem eléggé nőiesek. Tehát ne csak arra a női karakterre gondoljunk, aki az asztalra csak is mindent megmond, hanem kezd a női ideálképnek a kontúrjai elúszni. Mit értek ez alatt? A pszichológusok ezt a fogalmat találták ki, hogy androgűn lett a mai nemzedék. Hát androgűn, most akkor ez is legyen fönt a táblán. Ez két szóból tevődik össze, most egy külön írom, de egy szó valójában. A ho anér férfi szóból és a hé hüné görög szóból, mind a kettő görög, az egyik azt jelenti, hogy a férfi és a nő. Az androgűn jelenség azt jelenti, hogy hinnősek lettünk. Elmosódtak határok a férfiak és a nők között. Gondoljunk csak Versace modellekre, vagy Gucci modellekre, akik végig futnak a kifutón, milyen férfiak ezek, akiket látunk. A testük csupasz, szörtelen, babarcú, három megsebességgel borotválják az arcukat minden reggel, szőkék, szoborszerű az arcuk, és mindenben egyfajta látság, puhaság figyelhetőnek. Idézzük emlékezetünkbe ezeket a férfiakat a kifutón. Nincs már meg az erkölcsi tartás, hogy ők lennének a férfiak, akik a társadalom bátyái határozottak, kimértek lennének. Az androgűn modellnek a másik jellege pedig, és itt akkor, amit kértetek Angelina Jolie jelenik meg számomra, Brad Pitt-tel volt most egy film, amit nem láttam, de valami két bérgyilkosról szól, és hogy hogy egymásra találnak valami szerelmi történetben. A lényeg az, hogy ugye beszéltem a modellre kapcsán az androgyn férfiról, az androgyn nőnél pedig azt figyelhető meg, hogy még egy 5-6-10 évvel ezelőtt ezekben a Stallone és meg Arnold Schwarzenegger filmekben a nőnek, mint karakter szereplőnek csak az volt a jellegzetessége, ugye minden filmben kellett szerelmi szál, de hogy a főhősnek a karakterét építse a film során. Tehát egy elég szereplő volt, aki gyengéd, akinek a kedvéért a tűzbe ment a lovag. És most ilyen filmeket írtam fel, a Tomb Raider, a Matrixra gondolhatunk, a Charlie angyalaira, vagy a Kill Bill-re. Szamurájkart van a kezükben, ugyanolyan jól bánnak az Uzi-val, a Jericho marok őszegyverrel, vagy a váló indítható rakétával. És ezekben a filmekben még ugyanúgy jelenik meg a nő, hogy ezeket a férfias, hagyományosan férfias dolgokat, háború gyilkolás, ők is megjelenítik és közvetítik a társadalom felé. Tehát ez is egy nyomás, hogy akkor most mik a tiszta szerepek. Hol helyezkedik el a férfi és hol helyezkedik a nő. Az androgyn jelenség ezt jelenti, hogy összemosódnak a határok, és a pszichiáterek, pszichoterapeuták is jelzik ezt vissza, hogy nagyon sok nemi identitásával bajlódó férfi és nő, hova tartozom, melyik csapathoz, vagy egyéb vagyunk mindannyian, van-e különbség? Nem tudjuk ezt eldönteni. Férfi és nő, de mi van kettejük kapcsolatában? Nagy szerencséje volt még az előző generációnak, a szüleink generációjának, ők még a nagyszülőktől valamennyire tiszta képet kaphattak. Ők még úgy válhattak felnőtté, hogy ezek a szerepek, az életminták eléggé egységesek voltak a társadalom egészére nézve. Történt egy felmérés, hát nem tudom, ezt hány évente csinálják meg, az ifjúság, ifjúság 2004 című felmérés, ezt legutoljára 2000-ben csinálták meg, egy elég széles mintán, hiszen a minisztérium megbízásából készítették. Vizsgálták nagyon sokféle szokását, életkörülményét a 15 és 29 év közti fiataloknak. És azt találták, hogy 4 év alatt, tehát az előző felméréshez képest 12%-kal csökkent a házasságok aránya, és 8%-kal nőtt az együttéléseknek a száma. Tehát ha 10-nek vettem, akkor nagyjából átcsoportosult, és a minta most úgy jelenik meg, hogy egyre inkább megy a nyomás felé, hogy az élettársi kapcsolatot preferáljuk. És akkor még jó helyzetben vagyunk. A teológián az egyik professzorom megkérdezte, hogy volt kint az egyik angol egyetemen, és beszélgetett ott egy kollégájával. És megkérdezte neki a szörnyű magyarországi állapotokat, hogy milyen kevesen házasodnak, nagyon sokan az együttérést választják, és hogy nem tudunk erre egyházilag jól reagálni, nem vagyunk erre készek. És akkor azt mondta, hogy akkor ti még jó helyzetben vagytok. Mert nyugaton nem olyan házasság tűnt el, de már ez a élettársi viszony is megszűnőben van. Alkalmi kapcsolatok vannak, ők azt tapasztalják Angliában, már nem is kultúroznak össze. Délután 4-kor találkozunk, estig együtt vagyunk, és utána te mész oda, ahol laksz, én meg a saját lakásomban. Ennyire nem merik már, nem akarják vállalni a közös életnek a terheit, hiszen az nagyon sok nehézséggel és megoldandó feladattal jár. Jobb helyzetben vagyunk, persze üzeni azt, hogy jön felénk, ugye nyugatról jönnek az értékes és tartalmas dolgok, mi felénk is, jön felénk ez a hatás. Az átlagos életkor, amikor családot alapítanak, házasságot kötnek az emberek, az 22 év, az ifjúság 2004 felmérése alapján. 22 év, nyilván tudjuk, hogy 100 évvel ezelőtt sokkal, de sokkal korábban házasodtak az emberek. Ki rontja le az átlagot, hát mi értelmiségiek. A felmérés azt is kimutatta, hogy diplomás apák gyerekeire szűkítették, hogy milyen időszakban házasodnak, és a diplomás apáknak a minta alapján, ugye 29 a végső korhatára bezárólagosság, diplomás apáknál gyerekeink 80%-ban egyedülállóak. 80%-ot érezzük, hogy később, majd 30 után alapítok családot, ezzel tolódik el, hiszen a másik, az alacsonyabb értelmiségi vagy végzettségűeknek a mintája vagy részege, akik sokkal előbb, sokkal hamarabb rászánják magukat erre a döntésre. Mit jelent ez, vagy hogy minden következtetés mondjunk le ebből? Megnő az idő. Nagyon hamar elhagyjuk a szülői fészket, a szülői családot, de nagyon későn alapítunk saját családot. És egy óriási időintervallum van, aközött, hogy már nem tartozom oda, önállónak kezelnek otthon is, de még nincs önálló egzisztenciám, még nincs önálló családom. Ez egy nagyon hosszú terminus, ami a függetlenség és a szabadságnak a lehetőségével kezdett. És ezt üzeni a világ is. Egy 30-on túllévő lány a Petri szigeten így nyilatkozott, még 2-3 nyáron át örgök egy kicsit, aztán talán szülök egy gyereket. 2-3 nyáron át örgök egy kicsit, és aztán szülök talán egy gyereket. De milyen becsapós, ugye, hogy ez a hosszú időszak adatik, eljárhatok, független vagyok, enyém az élet, de hiszen nem is a gyerek az akadály a törvényben. Mert elhiszik ezt az üzenetet, hogy ha lemaradsz valamiről, akkor kimaradsz. Ha nem vagy mindenhol ott, akkor az életed kevesebb lesz. Ezt is hirdetik ugye mindenhol. A másik csapdája ennek, hogy részt vegyek a pörgésben, és ne essek ki, az pedig az egy másik tévedés, hogy talán a holnapi egy parti vagy koncert az más lesz, mint a mai. Ezért arra is el kell menjek. Ezért nincs különbség. Mosókor és mosókor, fokrén és fokrén között nincs különbség. De azt akarják elvitetni, hogy mindig újabb, mindig bábulás, mindenre mennyire, mindenhol vegyél részt. Erdélyis Kezelszát fogyasztói társadalom címmel jelent meg egy nagyon fontos munka német nyelvterületen, hogy még nem borítottak le nálunk, az önimádat társadalma foglalta egy nagyon jól össze ezt a jelenséget, amikor már annyira az egyénre és az egyének minden igényeinek kielégítésére alkalmazkodik a társadalom is, sőt erre indukál minket, erre buzdít minket, hogy csak magunkat nézzük, hogy legyen még egy fogalom pár fönn a táblán. A monogám kapcsolatból, hát ez egy furcsa fogalom lesz, amit most fölírok, az autogám kapcsolatban léptünk át. A monosz ugye egyet jelent, az autos az egy egyet szám harmadik személyű név más, tehát azt jelenti, hogy én magam. Monogám kapcsolat, vagy autogám kapcsolat. Mert a kett kultúrában, az önmagunkra irányuló túlzott szeretetben odaérkeztünk el, hogy a másik ember rajtam kívül már nem is érdekes. Mindig az a legfontosabb, hogy velem mi van, hiszen a legproblémamentesebb kapcsolatot saját magammal tudom kialakítani. Magamat védelgetem, magamat ápolgatom, magam miatt aggódom, magamat hiszen el nyaraltatni, és minden, de mindent feláldozok magamért. Ezek külső hatások, biztos tudjátok, hogy én ezt most hatásoként elemzem, és senkiről nem feltételezem itt a jelen való közül, de ismerősek az élmények, és érezzük ezeknek a mennyire a diktáló hatásukban. És elérkeztünk nyilván ennek a férfi-női gondolatkörnek a kulcsfogalmához, ami a szingli jelenség. A szingli jelenség, amelyre egy jó kis illusztrációt találtam, szingli férfiak címmel, ez egy negatív könyvtár, most ezt nehéz látottam a címét. Szingli férfiakról szól a könyv, három 30-as éveire járó fiú, egy ügyvéd, egy orvos és egy könyvelő akar tanácsot adni, hogy hogyan kell viszonyuljatok nőként a szingli férfiakhoz. Az ő sajátos életstílusokat hogyan tudjátok felvenni. Érdekes, egyébként messze vannak az arcok, de ezek is egészen semmi markáns vonás nincs rajtuk, mindegyik ilyen kis finom arc, és a középsőnek még egy ilyen lófarka is van hátul. Hova vezet ez, hogy autogám a kapcsolat? Tehát csak magamra koncentráló. 10 rökke kamásra kezdik a könyv elejét, amit nagyon fontos megszívlenni. A férfiakat természetes ösztön hajtja, hogy több nővel feküdjenek le, hangzik a 7. tanács. férfiak úgy képesek monogám kapcsolatra, hogy több feleségre vagy több nőre van igényük, ezért erotikus fantáziájukban, pornográfián keresztül elindítik ezt ki, striptease-bárokban, különböző messzere nőket nézegetve, és természetesen minden férfi masturbál. A férfi poligám, ha csak valami nem korlátozza ezt a hajlamát, mondjuk vallásos érzület, vagy hűség, de sok férfi ígéretei ellenére is megszólja a párját. Vegyük ezt tudomásul. Szerintünk a félelem az, ami sokakat visszafog, a félelem, hogy elveszítjük a nőt, akit szeretünk. Ha tehát biztosak lennének ezek a férfiak, akiket a félelem visszatart, hogy a feleségük, vagy a barátnőjük sohasem tudja meg a hűtlenségüket, akkor több nőben is lefeküdnének. Számomra ez a legfontosabb mondat, ez a fájó igazság. Ez a valóság, ezen nincs mit vitatkozni, el kell fogadni. Ez a fájó igazság, kedves hölgyeim. A szingli férfiakhoz így kell viszonyulni, ezt a tényt el kell fogadni. Nem rossz azonban a próbálgatás. Nem rossz azonban az, hogyha a férfi és nő egyaránt próbálgatja és a saját nemi identitását kialakítja, hogy ellentétes neműekkel kapcsolatban is flörtöl, hajózik a serdülőkorban. A serdülőkorban. Ezek a férfiak már régen túl vannak a serdülőkoron. Azt mondják a pszichológusok, ez egy természetes dolog, hogy amikor fiatal vagy, beszélgessél, próbálkozzál, hogy kialakítsd a magad viszonyát, ne valami mitikus, távoli pont legyen az ellentétes nemű, akit nem is jobb, nem is megközelíteni. A próbálkozás a serdülőkorra korlátozódik. Amiről ők beszélnek, arra ezt a fogalmat találták ki, hogy szukceszív poligámia. Hát valójában sok neműség, és azért szukceszív, mert hogy folyamatos, lányszerű, egymás után következik. Harmadik, negyedik feleség, újra házasodom már, nem tudom, anyagyára. Ez poligámia. És azok a férfiak és nők is, akik a mai társadalomban ezt a mintát követik, 30 éves korukra nem csak, hogy igénynek kívülnek csömörérzésüket ebbe a pörgésbe, hanem képtelenné válnak már egyenlő partner kapcsolatra. Hiszen nem alakul ki a tartós kapcsolatra való hűség, a felelősségvállalás, az, hogy áldozatokat vállalnának, hiszen ha nem jó valami, akkor tovább állok. Váltott lovakkal rohanok végig az életem. És egy csapásra nem lehet felnőtté válni. A felelősséget meg kell tanulni, a párkapcsolatot meg kell tanulni. Három útirányt látok a mai világban kicsit felfogni. Amelyek talán inkább lehetőséget. Nem gondolom, hogy össztársadalmi változtások lesznek ezek, hiszen az elsőnél szabadjon ezt fölírni, hogy ez a szabadosság, ez fönnmarad. Nyilván, mint általános jelenség, ezen nem tudunk változtatni. Keresztények körében azonban van egyfajta ilyen defenzív, védekező, félelmekkel teli konzervatívizmus. Mi úgy zárkózunk el, semmiképpen ne engedjük be ezeket a hatásokat, ehhez azt hiszem, hogy konzervatív lezárás. Van ez azonban a konzervatív gondolkodásmódnak, hiszen a konzervativizmus az, ami általában értékeket közvetíti, egy tudatos formája, amikor nem ösztönösen zárkózom el a csúnya, hitetlen és bűnös világtól, hanem átgondolom ezeket a folyamatokat, és önként jól megfontolt érdekből választom a konzervativizmust. A tudottan félelemmel teli konzervatív gondolkodás van, és mindig ilyenekkel találkozunk könyvekben is, hogy Bibliából idézik, hogy a férfi feje a nőnek, ezért a nőnek engedelmeskednie kell. Akkor a nő tisztelje a férfit. És ezek olyan hangsúlyjelződést kapnak, hát innen azt gondolom, hogy párkapcsolatban mind a kettő tisztelje a másikat. Kölcsönös tiszteleten kellene alakulnia. És a mai világban egyszer megvalósítható már, hogy én egy nagy utazó vagyok, és majd a családnak a felek úgy jön velem, aztán alkalmazkodik. Nem, hanem dinamikus egységre kell törekedni. A szerepek ugyanis, ez egy hazugság, az androgyn elképzelés, nem felcserélhetőek. Felvillantottuk csak az elején, most szeretnék el visszatérni a biológiai meghatározottságot. Mert neveléssel, a társadalom normaképződésével nem lehet eltörölni azt, hogy valaki férfinek vagy nőnek születik. Ilyen például az anyaság. Erre is próbáltak valahogy genetikusok megoldást találni, hogy az apák is szülhessenek, hogy ezt átélhessék, ezt az élményt, aztán sajnos ezt nem sikerül megvalósítani. De gondoljunk bele, hogy a nullától három éves korig a kisgyerek fejlődése szempontjából mennyire döntő meghatározottság volt anyának a jelenléte. Ez semmi más nem helyettesítheti. Bármilyen helytálló és gondoskodó egy apuka nem fogja tudni azt a fajta érzelmi biztonságot, légkört megteremteni, ami egy csecsemőnek szükséges. És miért is? A mai prenatális vizsgálatok, amik a méhen belüli gyermekekre koncentrálnak, tehát ez sem igaz már a nullától három éves korig, sokkal korábban kiderítették már, hogy kapcsolata van a méhen belül az anyának és a gyermeknek. Hallja, megismeri, jutalmazza az anyának a hangját. Ha azt hallja meg, akkor rögtön felelevenedik. Ha érzi a kezét simogatni, megnyugszik, már kezd a szívverése. Tehát hangok, illatok is társulnak hozzá. Az anya illatával jelzett babához jobban odafordulnak már a pár hetes csecsemők is. Ez az illat is a véren keresztül belemegy és értékeli a gyermek. És ezt a tapasztalatot, ezt a gazdagságot, ami az összhang, úgy mondják, szimbiózis alakul ki anya és gyermek között, ezt egy férfi nem tudja megadni. Ezt tudomásul kell venni, hogy a férfi és a nő sajátságaiban vannak olyan elemek, amik nem törölhetők ki. Mondok még egy pár ilyet. Amikor az evolúciós elméletekben kezdték el vizsgálni férfi és nő szerepét, két fogalom kristályosokat hív, ezek már nem férnek el a táblán, a nő a fészekőrző, a férfi pedig az élelemszerző. Ezt etológusok vizsgálták, tehát nem csak ráhúzták a két nemre ezt a megkülönböztetett jelzést, mégpedig az agyi struktúrálódás miatt. Hosszú évszázados, évszázezredes folyamatokról van szó, amikor belé hívódott a férfiba az, hogy ő megy el, és megszűnt a mamuttal, még az asszony otthon a csemetékkel együtt gyűjtögeti a bogyókat, meg a gombákat. Más a férfiak mérete még ma is, mint a nőké. Kb. 7-8%-os testsúly és testmagasság különbséget észlelhetünk. Más a látásunk és az észlelésünk. Azt mondták, hogy egy férfi főlátású. Messze van a mamut, be kell mérjem, hogy milyen messze dobjam a gyerek, a látás. A nő viszont periféliás látású. Honnan jön a veszély? Állandóan ki kell legyek arra hegyezve, honnan jöhet a támadás? Akkor gyorsan a gyerekeket be kell tereljem a barlangba. Evolúciós hatás, nyomás gyakorlás történt erre. Nem tudom ezt, hogy hívják. A bőrünk is különböző. Háztól a tízszeres gazdagsági különbség van, hiszen ha a hozódba mászkálunk, akkor ne sértse már olyan könnyen a különböző tövis a bőrünket. A hatodik érzék, amit a nőknek hatodik érzéknek neveznek, nem több, mint kommunikációs képesség. A nők az apróbb jelekre odafigyelnek, képesek kihallani azt is, amit nem mondok, de mögötte van érzéseket. Hazajön és már tudom, hogy nem sikerült a vadászat, pedig még semmit nem mondok. És szükség is van erre a képességükre, mert ők a fészekőrzők. Ők vannak azzal megbízva, hogy a rohangáló gyerekeket is, amikor megérkezik a férj, megkitítsák, és egyfajta kommunikációval behálózzák, körülvegyék a családot. Ez nekik nagyon fontos volt, és ezért is alakult ez ki. Mert a pszichológusok ezt mondják, hogy a hatodik érzék, amikor megsejtenek valamit, ez csak az, hogy nagyon finoman érzékelik a mimikát, a gesztusokat. nem valami misztikus dolog ez. Vagy a hang. Azt érzi tökéletesen aludni, mikor a gyerek sír. Nem érezti fel semmit. Viszont egy ágrekkenésre, ami veszélyjelet, egyből fölpattam. Ez is ezekre a nagyon régi berögződésekre vezethető vissza. Vagy a tír hallás. A nőknek jobb a hallásuk, kifinomultabb. De vetszukott szemmel a férfi könnyebben el tudja helyezni a térben, hogy hol van az az illető hangforrás. Neki tájékozódni kellett, el kellett menni heteken át valami messzi vidékre, beszélgetni valami csordát, ezekre a képességekre volt szüksége. A nő a térképpel nem boldogul el úgy, mint a burza a szabás listákkal. A férfinek gyenge a verbalitása. Kevés a szókincse, alapján nem tud kommunikálni. Nincsen meg ez a csevegő szint, ami a nők között megfigyelhető. Figyeljétek, a férfiaknak haverjaik vannak, és téma szemtikusan beszélgetnek. Egy abott témáról tudunk csak beszélgetni. A nők beszédbeli kommunikációjában nagyon sok a, így mondják ezt a kommunikációt, csak ezek a csatorna fenntartásra irányul. Jó, és ez a versengő hajlam nyilván ez is a férfiakban így alakult ki. Tehát, hogyha ezeket veszünk, akkor a tudósok azt mondják, hogy tudomásul kell venni, hogy egyszerűen az ősemberből származunk, és ezekben a körülményekben nagyon hosszú idő alatt elrögzültek, beplántálódtak ezek a képességek, melyből tényleg csak egy párat is kiszerítőről olvastam föl, de ennek nagyon nagy a birodalma. Milyen különbségek vannak még? Tétekőző és élelemszerző. Hát a manapság talán nem minden képességünk lehet van így szükség. Minden esetre megállapíthatjuk, hogy a kettő különbözik egymástól. Tehát arra kell törekednünk, hogy valamiféle kiegészítő modellben találjanak egymásra. Ez is egy milyen fontos tény, nem tudok statisztikai adatot, de manapság, amikor válásra kerül a sor, egyre több férfi megy jogászhoz és harcol a gyermekekért. Már nem csak az, hogy jó, akkor a kujásnak megvan a helyük, hanem igen, ő is szeretne gondoskodni róluk. És félre menő jogi harcot vívnak az asszonyokkal, hogy ő is szeretné a gyermeket megszerezni. Mert ugye ő alkalmat talál, és különböző indokokat találnak. A 19. századból, ahol még érdekházasságok, pénz vagy rang döntötte el a házasság létrejöttét, átcsúsztunk a 20. századba a szerelmi házasságokra, ahol a szerelmi érzelmi kapcsolatok nyomán jöttek létre életre szóló párkapcsolatok. Tehát ezeket ápolni kell. Hát nagyon sok energiát kell befektetni. Tehát az, ami a mai világban nagyon hiányos. Az érzelmi kommunikáció, hogy napi szinten osztjuk meg magunkat egymással. A házasság terapeuták azt találják, hogy túl korán jönnek a válságban lévő párok segítségét, vagy jelentik be a vállást. Még lehetne küzdeni, ők azt találják, hogy ne olyan súlyosak a problémák. De már nem vagyunk rájuk kíváncsiak, mert le van egy újabb lehetőség, egy harmadik, egy külső kapcsolat. Túl korán és túl voltak éppen alibi kiváltó okokat találnak. Hát én ezt mondom, hogy ha eltűnt a patriarchális modell, akkor dinamikus közösséget kell találnunk. Szembe kell menni a világgal, mint a mindenkori keresztjének szembe lenne, és egy másik modellt kell felvázolni, ami tudomásul veszi férfi és nő alapvető különbségét, nem mossa ezeket össze, de nem is hangsúlyozza túl. Nem eltávolodunk, nem összefolyunk, hanem megtartjuk a különállóságunkat, és elkezdjük ennek a közös terheket együttesen viselni. Közösen hoztuk be az időnket, közösen hozunk döntéseket a gyereknevelés kapcsán, közösen megérhetjük a háztartást, és ez nagyon nehéz dolog. Erre nagyon nehéz figyelni, mert ahogy az elején mondtam, szippant ki hív minket a munka és a munkahelyen való helytállás, de mégis úgy látom, hogy a családban ha több energiát fektetünk be, sokkal több lesz a haszon. A lassabb haladás mindig elmélyültebb lesz. Ha nem szerzem meg olyan gyorsan azokat az anyagi javakat, ha nem is tudom olyan gyorsan lecserélni az autómat, ha nem is lesz hirtelen a alvéletemből egy önálló kis családi házam valahol az agglomerációban, akkor is megéri a kevesebben megbarátkozni, és inkább a családi, az embertársi értékekre fektetni a hangsúlyt, tehát többet nyerek vele. Van-e erre valami kényszer? Van-e erre valami kényszer? A három utat számoltam föl, és Paul Rickernek van egy ilyen mondása, egy ilyen kifejezése, hogy a második naivitás, ez a személyiség fejlődésből lehetne erre egy jó példát hozni. Ahogy növekszik a gyermek, a teljes szülőknek való főhajtás értékeinek az átvétele, befogadása, és ezzel a korra elér oda, hogy elutasítok mindent. Elutasítok mindent, de aztán beérve, megszilárdulva, kezdem visszavenni ezeket az értékeket. Én már nem kényszerből, ezért mondja a második naivitásnak. A vallási fejlődésre ugyanúgy igaz ez. Gyerekként átvettem az ágyatoskodást, szerzőnöként azt mondom, hogy ez hülyeség, és aztán 30 éves fejjel nem igazság is van ebben. Második naivitás, önmagam döntése kapcsán lépek vissza az értékekhez. 5 évesen még azt gondoltam, hogy az apám minden tud. 10 évesen azt figyeltem meg, hogy van egy-két dolog, amiben nem mond igazat, és téved. 20 évesen aztán rájöttem, hogy az apám semmit nem tud. 30 évesen még dologban igazat adtam neki. 40 évesen azt mondtam, hogy milyen bölcs ember, nincs még egy a földhátán. És 50 évesen azt mondtam, hogy de kár, hogy már nem hallgathatom az apámat. Ahogy a lázadás korszakán túljutunk, az értékeket saját elhatározásunkból és döntésünkből vállalhatjuk. Én nem remélem, hogy a mai szabados társadalom, miután minden értéket lerázott magáról, kész lesz arra, hogy visszatérjen a konzervativizmushoz, kész lesz arra, hogy újból ezeket a régi értékeket fölemelje, de új formában integrálja magában. Én abban bízok, hogy a keresztény közössége az, ami megharcolja ezt a tudatosságot. Nálunk is volt feminista mozgalom, nálunk is volt Isten halála teológia. Nagyon sok olyan dolog, amikor megkérdőjeztük a Szent János tekintélyét, a Jézus történetiségét. De mostanára kezdenek olyan folyamatok beérni, amelyben látjuk azt, hogy vissza kell térni az eredeti naív hithez. Tudjuk már, hogy mitoszokról van szó, teremtés elbeszélésről van szó, nem minden szó szerint van. De amilyen hitről bizonyságot tettek az ősatyák, mi is ahhoz vissza akarunk találni. Társadalom nem lesz erre képes, én pessimista vagyok. De a keresztény közösségek, ami mindig is egy szűk közösség volt. A keresztény középkorban is csak a szűk, szerzetes rendekben volt meg igazán a hitnek a csírája. Tehát kis közösségek, egyéni döntések, kis családok lesznek azok, akik visszatalálnak, és olyan modelleket, olyan mintákat kezdenek el meggyökeresztetni, amelyek aztán felülírják a társadalom hatását, a média, a tévének az erejét. Tudatosan kell erre készülni. Két dolgot legvégül zárásként szeretnék említeni. Mi az, amikor életnek gondolhatom magam egy párkapcsolatra. Ez a két fogalom az egyik. Mind a kettőre azt kérem, hogy akik készülünk, tegyük ezt úgy, hogy tudatosan érdemes készülni, tehát nincs már meg a patriarchális nyomás, ha akarod, szabadon választod ezeket az értékeket. Az egyik az, hogy tartós kapcsolatra törekedjünk. A Szégyvéd Kérfiak már említik, hogy az első ötletben el tudom dönteni, hogy ki az, aki olyan asszonynak való, és ki az, aki egy ideig jó lesz, így idézőjelben hozza a könyv. Tehát ők kétfajta nőtípus látnak. A tartóságra a szeretés egy tudatos vállalás, amikor készülök az apa szerepre, készülök a férj szerepre. Nem csak magamnak hívok le hasznos értéket élményt a másikra való kapcsolatból, hanem tudatosan az önismeretem és az akaratom munkálása által törekszem erre. A másik, ha ez megvan, akkor az, hogy a hozzám idő társat kiválasztom. Ez megint problematikus szokott lenni párválasztás tekintetében, mert a legnagyobb hiány az önismeret. Nem tudom, hogy hol vannak az én értékeim, mire vagyok én képes, mit tudok vállalni egy kapcsolatért. Egy pár ismerős könyvben Péter írja, fiatal szánt, hogy jegyesek voltunk már, a házasságra készülöttünk, és a kis fizóval mentünk haza a jegyeszemmel, amikor nálunk van ez a kis vastag volt kicsiján. Örülött az eső, hát kitáltam, hogy megtolom. És abban a pillanatban kinyílt a másik ajtó is, kitált ő is, tehát hátul egy egyik az autót. És akkor döntöttem el, hogy most már biztos, hogy elvettem őt feleségül, mert bármilyen nehézség is jön az életben, közösen vállalni fogjuk ezt. Apró jelzésekből, tehát a másik viselkedéséből is tapasztalhatjuk azt, hogy az én értékeim és a többi tudnak-e találkozni valahol. Androgynéz. Ezzel a fogalommal szeretném lezárni a mai gondolatindító előadást. Az Isten két másnak társítható ezzel a fogalommal, persze óriási szakadék van a kettő között. A Teremtés könyvében azt olvasjuk, hogy Isten a maga két mására férfivá és nővé teremtett bennünket. Nem férfivá és aztán majd belőlünk kipattant a nő, hanem az Isten két mása, a férfi és a nő együtt. Ez nagyon sokáig évesen jelent meg, hogy a férfi az, aki az Isten képviseli. Ketten együtt. Kettőjük egyedi sajátosságainak az együttműködésével képviselhetjük helyesen és jól az Isten. Isten két mások tehát nem az androgyné, hanem a férfi és a nő, azt gondolom a keresztény házassága. Köszönöm szépen a figyelmet, és várom akkor a kérdéseiteket. Gondolkodjunk erről valami közösen, hogy minket milyen élmények, behatások érnek ezzel kapcsolatban. Milyen mintákat kaptunk, milyen tapasztalataink vannak, vagy milyen megoldási ötleteiket vannak, kíváncsi vagyok.